Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a nagyváradi stúdióból. Ő tette szent palástját vállaimra. Ez annak a műsornak a címe, amely hát nem is az én műsorom lesz, hanem a Tibor atyáé. Viszont már beharangoztuk jó előre, hogy a hivatások évében szeretnénk egy picit a hivatásokra figyelni, különösen a papi hivatásokra, és szeretnénk picit bemutatni ezeket, illetve megkérni a kedves atyákat, hogy picit tegyenek tanúságot az ő hivatásukról, életükről. Hát csak azért is, hogy megosszák kincseiket, illetve hogy akár mondjam így meg, kívánatossá tegyék mások számára is. És mint említettem, ez a Tibor atya műsora lesz, de most még itt az elején őt fogom kérdezni, és én vezetem most ezt az egy műsort még. Azt nem mondtam, hogy Vidikán Lokodi Tünde vagyok, de gondolom azt már tudják a kedves hallgatók. Nagy szeretettel köszöntelek, Tibor atya, ebben a formában, amikor nem te kérdezel, hanem én.
Szeretettel köszöntelek én is, és minden kedves Mária Rádió hallgatót, izgulok is.
Nincsen, amiért izguljál, hiszen én úgy ismerlek, hogy nem nehéz neked beszélni a hivatásodról, és éppen ez is lenne az első kérdésem hozzád, hogy hogyan alakult a hivatásod, mikor érezted először azt, hogy Jóisten téged ilyen formában hív meg az ő szolgálatára?
Igen, tehát ahogyan minden gyerek életében előfordul az, hogy szinte minden fiú gyerek életében, hogy felveszi otthon a miseruhát, valamiképpen elkészíti saját magának, hát ez nálam is így történt, hogy a nagymama nevelt, ugye ezt már mindenki tudja, az ő hárászkendője volt az én miseruhám, és neki misézgettem gyerekkoromban, de ez már 3,5 éves koromban már megtörtént, hogy az első misémet bemutattam neki, és a nagymama az hűségesen válaszolgatott is, meg énekelt is, úgyhogy teljes egészében megtartottam az a primiciás szentmisémet 3,5 éves koromban, és ez így 8. osztályos koromig bennem volt, kisebb, nagyobb, hát eltérésekkel, időintervallumok eltérésével, hogy mert volt, amikor szerettem volna ügyvéd lenni, volt, amikor hát édesapám is tanyugtassa, hogy mindenképpen gépészmérnököt szeretett volna belőlem kreálni. Én nagyon szeretem a focit, én híres focista is szerettem volna lenni, tehát úgy minden úgy közben jött, de ez a fő vezérvonal, ez mindig megvolt, hogy Istentől nem távol szeretnék élni, és a papság gondolata is az mindig bennem volt. Aztán a középiskolában is szintén 12. osztályig, aztán 12. osztályos koromban, érettségi után mégis megváltoztattam a döntésemet, és nem a papi pályára mentem, hanem a média fele irányultam. Hát természetesen közben szerelmes is voltam, és az nagy szerelem közepette döntöttem úgy, hogy igen, mégiscsak a papi pályát választom, és itt kijavítom, illetve nem kijavítom, hanem hogy minden kételyt elűzzek a kedves hallgatókból, nem azért lettem pap, mert szerelem csalódott lettem, hanem éppen amikor fülig voltam szerelmes, akkor döntöttem úgy, hogy pap akarok lenni. Erre mondják, hogy a Jóisten útjai kifürkészhetetlenek. És akkor így sikerült 1997-ben felvételiztem a teológiára, sikerült is, és 2004-ben június 20-án dr. Jakubényi György érsek úr a gyulafehérvári székesegyházban pappá szentelt.
Akkor ez egy picit felforgatta az életedet? Ez a döntés, ez a hívás?
Akkor igen, tehát mindenképpen tudatos volt a döntés, azt is tudtam, hogy nehéz lesz kitartani mellette, de az állandó kitartó ima, meg a mellettem lévő barátok segítségével, akik ott körbevettek a teológián, meg persze az előjáró, hogy nevelőim a spirituális atya segítségével, sikerült könnyen átvészelni, hogy elszakadni attól a világi élettől, amiben nagyon jól éltem, úgymond, tehát anyagilag is, érzelmileg is, mindenféle szempontból, de nem bántam meg. Tehát mai napig is elmondhatom, hogy boldog pap vagyok, soha nem bántam meg.
Milyen papi jelmondatot választottál, és miért esett erre a választás?
Ez nagyon érdekesen történt, hogy miért választottam ezt a papi jelmondatot. Hát Izaiás prófétától sikerült választanom. Igazából Izaiás próféta sétált elém ezzel a szentírási résszel, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Egyik alkalommal negyedéves kispapok voltunk, és a szűk baráti körben minden héten pénteken este egy órás szent írás olvasással foglalkoztunk. Összeültünk, kinyitottuk a szentírást, és ugyanazt a szentírási részt mindegyikünk elolvasta, és akkor megtárgyaltuk, hogy kinek mit mond ez a szentírási rész. És be voltunk osztva, hogy ki válassza ki a szentírási részt, és az szétosztottuk egymás között, vagy az a szervező szétosztotta, és egyik alkalommal rám került a sor, és én valamiképpen megfeledkeztem erről, hogy hát péntek is, most szentírás olvasás, meg mert sok más egyéb dolgom is volt, amit rám bíztak az előjárok. Na de hát eszembe jutott a legjobb barátom, hogy igyekezzél, mert ma este közös programunk van. Na, hamar szaladtam, hamar kinyitottam a Bibliát, és erre nyitottam ki. Erre a szentírási részre, Izaiás profétára, és akkor rögtön úgy el is döntöttem, hogy igen, ez most engem annyira szíven ütött, hogy ez lesz a papi elmondatom. Tehát már negyedéves koromban, teológus koromban már nekem megvolt a papi elmondatom. És ott annál, ahogyan közösen, hát 5-6-on voltunk ebbe a csoportba, közeli barátok, ahogy kifejtettük, hogy kinek mit jelent ez, hogy ne félj, mert én veled vagyok, az még jobban mélyítette bennem, hogy igen, nekem ez kell. Természetesen voltak humoros megjegyzések is, de az most nem ide tartozik, és mindenképpen amióta pap vagyok, azóta ha nehézségem van, ha örömmel vagy bármilyen hangulatú vagy állapotban vagyok, az mindig előttem van ez a papi elmondat, és ez mindig erőt tud adni. Tehát bármilyen konfliktusok, vagy önmagammal szembe, ha nem vagyok úgy megelégedve, akkor mindig ott van, hogy ne félj, mert én veled vagyok. És ezt mindig azáltal tapasztaltam meg, hogy ebben a kijelentésben egyfajta bizalom, és egyfajta megértés. És amikor úgy éreztem a pappá szentelésem után, hogy amikor úgy mélyebben át elmérkedtem igazából az egészet, hogy ne félj, mert én veled vagyok, akkor éreztem ezt a mérhetetlen nagy bizalmat, amelyet Isten rót kirántam, és egyben a megértés is, hogy elfogad olyannak, amilyen vagyok. És bármilyen úton, hogyha egyenes úton megyek, de mégis egy picit félre lépek, persze, hogy figyelmeztet valamiképpen, vagy valakik által, de akkor is azt mondja, hogy én veled vagyok, én bízok benned, és én megértelek téged, és én segíteni akarok neked. Hát tudnék még erről nagyon sokat beszélni, erről a papi elmondatról, bibliai szempontból is, de így igazából ebből a kontextusban nézve ezért választottam ezt a papi elmondatot.
Hát akkor így felvértezve úgymond nekiindultál a való világnak, és hát elkezdted a papi pályafutásodat, mondjuk így. Mi volt az, amit találtál így a való világban? Erre számítottál, amikor úgy gondoltad, hogy Isten szolgálatába állsz?
Egyáltalán nem. Egyáltalán nem ezt vártam, és gondolom, hogy így van minden házaspár is, akik férjhez mennek, és tehát megvan az esküvőjük, és beköltöznek együtt egy házba. Hát biztos, hogy nem azt várják, vagy kapták, amit elvártak. Hát ugyanígy vagyok én is, mint papként, így voltam, hogy elmentünk a legjobb barátommal, és megnéztük az első helyet. ugye június 20-án szenteltek pappá, utána meg volt a primícia, primícia után pedig legjobb barátommal elmentük, és megnéztük Gyímes középlokot, mert oda helyeztek, találkoztunk a plébánossal. Hát én gyönyörködtem a tájba, ugye, hát én addig még nem voltam Gyímesekben, és ott a templom, ugye fent van a dombon, hát ott voltunk együtt is a stábban, és én a lépcső tetején a templom előtt megálltam, és úgy nézelődtem, és a barátom beszélt igazából a főnökömmel, Szilveszter Imre atyával, aki most éppen hidegségen plébános, és a barátom érdeklődött, mennyi hívő van, fiatalság van, egy gyerekek, stb. Én meg oda se figyeltem, hanem néztem a tájat, néztem, úgy gyönyörködtem úgy az egészben, és nagyon féltem. Mert amikor meghallottam, hogy Gyímes középlokra helyeznek, ezt most Szilveszter Imre atya, hogyha hallod, akkor jó, ha nem, akkor még jobb. De azt mondták, hogy nagyon szigorú a főnököm lesz. És én úgy el is hittem, és úgy féltem is. És természetesen, amikor oda költöztem, akkor teljesen más volt a világ. Ő is más volt, tehát nem volt annyira szigorú, amennyire mondták. És teljesen megértő volt mindennel, tehát nagyon mélyen beavatott a pasztorális rejtelmekbe, gyakorlati ültetésébe tulajdonképpen. Viszont, hogy lényegesebben válaszoljak a kérdésedre, hát ugye zöldfülűként álomvilágban éltünk még akkor, teljesen más volt a gyakorlat, amikor mélyen bedobtak a vízbe, és az első hetek azok nagyon nehezek voltak, hogy uram, nekem a napjaim így fognak eltelni. Reggel korán felkelek, misézek, gyomtatok. Oké, ez rendben van. Elmenni iskolába, délutánig tanítani. Jó, ez is rendben van. Ebédelünk, rendben van. Utána még egy pár irodai munka, már az esti misére készülünk, gyomtatás, szentmise, rendben van. Vacsorázni, rendben van. Vacsora után alig maradt egy pici időm, hogy felkészüljek a másnapra az iskolába. Rengeteg osztályt kellett vinni, hitoktatni, és olyan monotonnak gondoltam el az első két hét után az egészet, hogy hát Istenem, én téged szeretnélek szolgálni, de valahogy másképpen nem ilyen monotonon és nem így. Na de hát aztán beindult az ifi csoport, ugye az előtt is már volt, de aztán most egy picit úgy jobban összeszedtük őket, persze a plébános segítségével. Aztán kezdtünk járogatni, focizni, egyre több lett az ismerős, és úgy kezdett kiszélesedni az ismerősi kör. Természetesen a régi barátok is megmaradtak, volt, akik lemorzsolódtak, tehát a teológiai barátokra gondolok, osztálytársakra, és így lassan úgy kezdtem belejönni, hogy igenis mit jelent igazából az élet. Úgy addig is tudtam, mert nem volt egy szenvedésmentes az életem, de nem volt boldogságmentes sem. És én ettől féltem, hogy ne legyen monoton az életem. És hál' Istennek mostanig sem az. Mindig történtek, jöttek közben olyan dolgok, hogy ami ugye kicsit úgy felbolygottálta az életemet, ahogy kérdezted az előbb. Hát ez valóban így van egy pap életében, és úgy gondolom, hogy nem csak az enyémben, hanem mindegyikében, ha egy picit is őszinte önmagához, akkor ez így van. Természetesen ezt nem felejthetjük ki, hogy kísértések is vannak, amelyekkel meg kell küzdeni, de itt jött be mindig a papi jelmondat, és itt jöttek be a barátok újra, és akkor könnyű volt azt úgy átvészelni, kikerülni, megelőzni, bármit lehet mondani erre, igen, a kísértéseket.
Hogyan viseltette, mint pap, azt, hogy ugye mindig helyeznek innen-oda, amoda, amikor megszoksz egy környezetet, nehéz elmenni, és újra kezdeni mindent?
Igen, hát nem akarok farizeusi képmutató lenni, őszintén megmondom, hogy nagyon nehéz volt mindenhonnan elmenni. Gyímes középlokról, mikor Szászrégenbe kerültem, onnan meg Csató Béla, jelenleg a Csíkszentkirályi plébános kért el, ezt utólag tudtam meg, mert ott egy helyi újságot akart elindítani, és akkor úgy gondolta, hogy én erre képes vagyok, meg a helyi rádióban ott is műsorok voltak. Akkor Marosvásárhelyről őt egy év után elhelyezték, de úgy, hogy az egész udvartartását, úgyhogy abban én is beleestem, akkor onnan menni kellett, akkor onnan kerültem Gyergyószentmiklósra, Gyergyószentmiklósról pedig a főesperes ajánlására már hamar plébánosnak is tettek 120-esre. Mindenhol természetesen a fiatalokkal, gyerekekkel, családosokkal nagyon szépen össze tudtam barátkozni. Rövid időn belül, hál' Istennek ma is van egy olyan házas csoport, amit ezelőtt 11 évvel indítottam el, és még mindig működik, és mindig vissza is hívnak, ha valami évforduló van, vagy bármi, és az ilyenekre jó így visszaemlékezni. És természetesen nagyon nehéz volt elbúcsúzni mindenhonnan a hívektől. Mindig, tehát tudtam, hogy hagytam magamból valamit ottan, ők is adtak valamit magukból nekem, és maga az, hogy mindenhol, ahogy elfogadtak, ahogyan támogattak, mindegy, hogy mit pletykáltak rólam, vagy mi volt a háttérben, vagy mi nem. Nem azt nézték, hanem az embert nézték bennem. És próbáltam én is becsületes emberként viszonyulni mindegyikhez, minden közösséghez. Tehát a gyerekektől, a fiataloktól, azoktól nagyon nehéz volt elbúcsúzni mindig. Na, igazából ők, mikor a búcsú misén ők elkezdtek sírni, hát igazából én is akkor kezdtem el a könnyezést, és akkor aztán nem is maradt abba. Hát igen, mikor a mise végén a körbeállnak és átölelnek gyerekek, fiatalok, és azt mondták, hogy innen biztos nem engedünk el. Na, és aztán jön az egyháztanács, mindenki szétszedi az unokáját, a gyerekeit ott a pap körül, és akkor úgy elengedtek. Hát nagyon sok olyan ismerős van, akivel még mindig tartjuk a kapcsolatot, és ez jó is. Azért, hogy ez így ilyen sok helyen megfordultam, azért örülök ennek, mert nagyobb lett az ismeretségi kör, nagyobb lett a kapcsolat, és bárhová mehetek erdészerte, mindenhol van valaki, egy nagyon jó ismerős. Vagy olyan, akin én segítettem, vagy aki segített rajtam, vagy ha nem is erről szólt az egész, hanem egyszerűen csak úgy szerettük egymást, hogy ő adott magából valamit nekem, én adtam magamból valamit neki, annak a családnak, vagy akár fiatalnak. Igen. Tehát ezért örülök annak, a sok helyen megfordultam, sokféle ember, és sokféle tapasztalat, sokféle... Én úgy érzem, hogy ez felnőttebbé tett engem, felnőttebbé váltam, döntéseket másképp tudtam hozni, és másképp tudok hozni, remélem most is.
Hát ha már ennyi mindennel gazdagodtál, tapasztalattal, ismerettséggel, hogy látod, szerinted mi az a három legfontosabb tulajdonság, ami egy jó papnak meg kell legyen, vagy legalábbis a te szemszögödből?
Igen, hát én úgy gondolom, hogy minden pap jó pap. Én nem csinálnék különbséget ebből, hogy jó pap és rossz pap. Nincs ilyen. Isten szemében mindegyik pap jó pap. Mindegyik pap szeretné közelebb vinni az Istent az emberekhez, vagy fordítva az embereket Istenhez. És hogy melyik az a három tulajdonság, hát nem tudom, én visszakérdezek te, hogy mit látsz bennem, melyik az a három tulajdonság, és akkor majd kifejtem én is.
Arról volt szó, hogy most én kérdezek.
Ez szakmai ártalom. Úgy néz ki. Hát igen. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a szeretetből fakadó odafigyelés, ez egy lelkipásztornak, egy papnak, én úgy gondolom a legfontosabb. Emberek közé bemész, nem mindegy, hogy vagy jelen egy embernek az életében, és a szeretetből odafigyelsz rá, és azt a percet megéled vele úgy, ahogyan azt ő elvárja, meg a Jóisten akarja, akkor szerintem nem most sikered van, hanem valamiképpen egy olyan légkörbe viszed át azt az embert, ahol meg tudja tapasztalni Istennek a jelenlétét és a szeretetét. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, a szerető odafigyelés. A második, de talán ezt tenném első helyre, az imádságos lelkület. Ha egy pap nem imádkozik, az nagyon is megérződik rajta. Nagyon is meglátszik rajta. A magaviseletén, a beszédén, a hozzáállásán, az indulatai, tehát teljesen az észrevevődik, és a hívek is észreveszik, hogyha egy pap nem imádkozik. Én úgy gondolom, hogy ez lenne az első tulajdonság, ami körül kéne járjon egy jó papot. Az imádságos lelkület, második a pasztorális szempontból a szerető odafigyelés, és a harmadik talán a hűség Istenhez, a szűzanyához, Jézus Krisztushoz. Nem is az emberekhez, hanem hozzájuk. Ha ez megvan, akkor az emberek közül lennek köréd. És olyan nincs, hogy te eltaszítsad őket magadtól, mert érzik rajtad, hogy te szereted a szűzanyát, szereted az Istent, és akkor ez magától értetődik, hogy akkor szeretem önmagamat, és akkor, ha helyesen szeretem önmagam, akkor tudom szeretni a fele barátokat is. Én úgy gondolom, ez a három úgy szorosan összekapcsolódik, elválaszthatatlan egymástól. Természetesen ezen kívül még sok más tulajdonság is kell legyen egy pap életébe, de az én személyes életemben úgy gondolom, hogy ez a három az, ami meghatároz.
Nagyon sok szépet mondtál, illetve én most, hogyha így kívülállóként hallgatom, azt mondom, hogy nagyon jó dolog lehet papnak lenni, és így szolgálni a jó Istent. Mégis manapság talán félnek erre igent mondani sokan, fiatalok. Mind a mellett, amiket elmondtál, mivel biztatnád a fiatalokat, miért érdemes mégis a nehézségek mellett is ezt vállalni?
Igen. Jól fogalmaztál, nagyon jó dolog papnak lenni, és ahogy én is mondottam, sose bántam még meg az, hogy pap vagyok. Elmondhatom, hogy boldog pap vagyok. Nagyon sokan megkérdezték így a régi ismerőseim közül is, hogy hát most a Mária Rádiónál vagy, akkor te most egyáltalán pap vagy-e? És mondtam, hogy elsősorban pap vagyok. És elmondtam a programot, hogy minden reggel szentmisével kezdem a kollégákkal a Mária Rádió stúdió kápolnájában, és utána meg szentségimádás is van. Hűha, tényleg? Igen, mondom, nálunk minden nap van szentségimádás. Természetesen más templomokban, plébániákon nincs, de itt nálunk, mondom, van. És mondom, ezzel kezdjük úgy, hogy elsősorban pap vagyok, és majd utána jön a média. Természetesen nem végzem azokat a pasztorális munkákat, amelyeket egy plébános, egy lelkipásztor végez, viszont hiányzik is, ezt megmondom őszintén, viszont nagyon jól esik a bazilikában misézni minden vasárnap este, annyi ember előtt, és azoknak hirdetni az igét. Hogy válaszoljak konkrétabban a kérdésedre visszatérve, amikor megtapasztalod te a idézőjelben, mondom, Istennek a szeretetből fakadó pofoncsapását, akkor mindig visszavágysz erre. Érezni akarod, hogy ott valami csíp, hogy ott valami fáj, és engedem, hogy az fájjon, és ebből, idézőjelben mondom ezt is, hogy fáj, és az ebből a fájdalomból fakadó szenvedés az mindig szeretetté válik benned. Úgyhogy ezzel biztatom azokat a fiatalokat, akik ettől félnek, hogy egyedül maradnak, hogy nem lesz családjuk, hogy hogy fog ő megélni, mi lesz öregkorára, időskorára, mekkora lesz a fizetése, mikor lesz szabadnapja, a kényelemnek, stb. Stb. Én arra biztatom, hogy ne ezekre az apróságokra figyeljenek, mert ha arra figyelnek, előbb-utóbb belebuknak úgyis. Akár a civil életben, akár papként is. De hogyha arra figyel, hogy a Jóisten mikor pofozzon fel, és engedjem, hogy felpofozzon, szeretetből teszi ezt, azt azért teszi, hogy egy kicsit helyre billentsen, és ha te ezt elfogadod imádságos lelkülettel és teljes szeretetből fakadó odafigyeléssel, és hűségesen, akkor olyan nincs, hogy valami, amit elterveztél, az ne sikerüljön. Tehát ha van egy konkrét célod az életedben, az legyen rövid távú vagy hosszabb távú cél, ha engeded, hogy Isten beleszóljon az életedbe, úgymond nem beleszóljon, hanem úgy beleugorjon a szívedbe, akkor az biztos, hogy sikerülni fog az a célod. Természetesen vannak kanyarok, vannak szerpentinek, vannak nagy kavicsok, vannak nagyobb kövek, de ha Isten ott van, akkor Jézus Krisztus ott van, a szűzanya ott van, akkor te boldog leszel. Boldoggá válsz, és boldoggá tehetsz ezáltal másokat is. Úgyhogy ez a hivatás, ez egy olyan hivatás, amelyről nem lehet beszélni, nem lehet kifejezni, nem lehet szavakat találni, erre ezt át kell érezni, meg kell élni. Át kell élni, olyan, mint a szerelem. Bármilyen szavakat, ideológiákat, filozófiai fogalmakat használunk arra, nem tudod kifejezni úgysem, hogy mennyire szereted a másikat. Ugyanígy van a hivatással is, hogy nem tudod kifejezni azt, hogy te mit érzel Isten iránt szavakkal. Isten viszont beléd tud költözni, és amikor az ő szeretete benned van, akkor a szeretetből fakadó cselekedeteid mutatják meg azt, hogy igenis megérte az eddigi döntéseim, hogy ilyenek voltak, és megéri ezután is. Nem csak a magam, hanem az embertársaim, a hívek, és úgy gondolom, hogy most a hallgatók fele is.
És még egy utolsó kérdésem van, hiszen olyan kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy éppen a mai napon, amikor ez a műsor adásba kerül, éppen ma ünnepled a pappá szentelésed 15. évfordulóját. Azért ez egy nem egy kis táv, ami mögötted van. Gondolom, hogy sokféle érzelem van ilyenkor az ember szívében és a tiédben is. Mi az, amiért leginkább hálás vagy a Jóistennek, és mit kérsz a következő évekre?
Igen, hát éppen a tegnap este írtam le ezeket a gondolatokat saját magamnak, és pedig vers formájában, amit most nem tudok felolvasni, mert nincs nálam. De amiért hálás vagyok leginkább az elmúlt 15 évben, hát természetesen a legnagyobb hála az az Istené, a szűzanyáé, Jézus Krisztusé, de a második legnagyobb hála, és hála és hála az a barátoké. És lehet, hogy furán hangzik, de majd utána jön a család. Nagyon sokan azt mondják, hogy ó, hát a barátok elhagynak, minden, a családod van, a családod lesz az, aki mindig ott marad melletted. Tapasztaltam ezt is, hogy így van, még mindig is így van, de hálát adok főleg a barátomért, a legjobb barátomért, aki szintén plébános pap, aki teológiai években is, és papként is kiállt mellettem a sokféle gyarlóságom ellenére is, és igen, tudjuk szeretni egymást őszinte szívből. Ez egy nagy dolog, amit úgy gondolok, hogy ezt soha senki nem tudja elvenni tőlünk, ezért nagyon hálás vagyok, és imádkozok is minden nap érte, és tudom, hogy ő is értem. Amiért még szeretnék hálát adni, és igazából kérni, ahogy kérdezted te is, hogy tudjak ennyire ilyen hűségesen megmaradni a szűzanya fiának, papként, ugye, és tudjam Istent úgy szolgálni, ahogy a papi elmondatomban is, hogy ő mindig velem van, akkor ezt a jelenlétét tudjam a környezetembe, vagy akár ahová kerülök, bárhová, az ő jelenlétét közelebb vinni az emberek szívéhez, az ő szeretetét. Ezt kérem, hogy ehhez adjon nekem még sok kegyelmet, sok erőt, mert az kell, embertársakat, munkatársakat, fele barátokat, akik ebben segítenek nekem.
Hát úgy legyen, hallgassa meg a Jóisten. Mi is nagyon hálásak vagyunk, érted, hogy vagy itt nekünk, és nem csak mint rádió, hanem munkatársként is. Jóisten, azt kívánom, hogy mindig éreztesse továbbra is veled ezt, hogy veled van, és akármilyen pillanat kerül az életedben, azért ez úgy továbbra is vezérfonalként kísérjen téged. És hát a Szűzanya, biztos vagyok benne, hogy különösen is odafigyel rád, hiszen az ő ügyét szolgálod itt a rádióban.
Igen, ezért kérem a hallgatók imáit is továbbra, a kedves hallgatók imáit, és köszönöm, hogy vannak a hallgatók nekem, köszönöm, azt is hálás vagyok azért, hogy én is vagyok együtt egymásnak, egymásért. Hát kérem, hogy továbbra is imádkozzanak, értem, hogy maradhassak meg jó papnak, és hogy valóban Isten üzenetét, szeretetét továbbra is tudjam közelebb vinni a hallgatók fele. Úgyhogy eddigi imájukat is köszönöm, és az ezutáni imákért is hálás leszek.
Köszönöm szépen, hogy megosztottad velem és velünk a gondolataidat, érzelmeidet, és örvendek, hogy egy ilyen szép tanúságtételt hallhattunk. Jó Isten bőséges áldása kísérjen téged további utadon, és én bízom benne, hogy még azért sokáig itt leszel a körünkben, és ne szomorkodj, ezt már annyiszor mondtam, hogy úgymond nincs konkrétan így egy plébániád, annyiszor mondtuk már, hogy neked van a legnagyobb plébániád, igen, bár lehet, igen, hogy kissé virtuális, de mégis ez úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog, és biztos, hogy nem véletlen, hogy a Jóisten ide választott és idehozott téged. Én hiszem azt, hogy tudta, hogy mit csinál, és a Szűzanya oltalma alatt kívánom, hogy még sokáig tudj itt szolgálni, és valóban Istenhez közelebb vinni a lelkeket. Kedves hallgatóink, ő tette szent palástját vállaimra című műsorunkat hallották, benne pedig Tibor atyának a tanúságtételét. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzunk innen a nagyváradi stúdióból.
Tibor atya.
És Vidik Álnokodi Tünde. Dicsértessék a Jézus Krisztus.